Jó meleg lett itt a dicsőítés végére, még egész hűs volt, jó. Bemelegítettük a termet, de jó ez. Énekeltük, hogy az Úr jelenlétébe vagyunk. Nem tudom, hogy milyen sűrűn tapasztaljátok ezt, hogy Isten jelenlétébe levést, hogy az milyen. Nekem eszembe jutott, ahogy így énekeltem, egy eset, amikor a családunkkal jöttünk hazafelé, Szombathely felé, és egyszer csak az úton egy hatalmas szivárvány volt jelen, és akkor éppen volt egy kis küzdelmünk, és úgy rögtön éreztük, hogy Isten azt üzeni nekünk, hogy velünk van, és hogy ő itt van. És úgy éreztük, ott megálltunk, kiszálltunk, és csak élveztük azt, hogy Isten üzen. Aztán így rögtön eszembe is jutott, hogy manapság ezt a szivárványt ezt nem annyira célszerű emlegetni, mert ugye ez valami mást is jelent, de én azt mondom, hogy tehát a szivárványt azt Isten találta föl. A szivárvány az ő üzenete, és vannak, akik megpróbálják ezt elvenni, de ezt ne hagyjuk. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a szivárvány az azt jelenti, hogy Isten velünk van, és nem mást. Más nem jelent. És jó így az Úr jelenlétében lenni, és így átélni, hogy igen, ő itt van még ebben a világban, bár időnként úgy tűnik talán, mintha egy kicsit hátrahúzódna, vagy visszavonulna, mert olyan dolgok történnek, de tudjuk, hogy Isten odafigyel, ő jelen van, és figyeli ennek a világnak a menetét, és az ő kezében van minden. És el is mondta nekünk az ő igéjében, hogy ahogy közeledik a vég, egyre több olyan dolog fog történni, ami furcsa lesz, vagy aztán rémületes lesz, vagy nehéz lesz, de ez ne tévesszen meg bennünket, ő itt van, és ahol őt az emberek keresik és dicsérik, ő ott van jelen. A mai napon a sorozatunkban megyünk tovább, és csak azért, mert látom, hogy sok vendégünk van, szeretném pár szót mondani erről, hogy milyen sorozatban is vagyunk, hogy talán jobban lesz érthető ez a mai téma, hiszen Attila említette már, hogy a hobbiról, nem a hobbitról, hanem a hobbiról lesz szó. Furcsa talán, hogy hát erről aztán meg milyen érdekes, hogy mit kell erről egyáltalán beszélni. Ebben az egész évben arról keressük Istennek a vezetését, válaszát, hogy az ő vele való kapcsolat az hogyan is van az életünkben, és hogyan mutatkozik ez meg, és az ő vele való kapcsolatból az egymással levő kapcsolatunk. És megnézzünk 12 olyan témát, ami az életünk része, ilyen, hogy közösség, imádság, tervezés, munka, szolgálat és sok-sok más téma, és azt látjuk, hogy az Isten való kapcsolatunk az nem önmagában van, tehát nem csak úgy, hogy úgy vagyunk, de egyébként tőle függetlenül éljük az életünket, hanem az Isten való kapcsolatunk az egész életünket átjárja, át kell, hogy járja. És amit csinálunk, egy keresztény ember, amit csinál, abban biztos, hogy benne kell, hogy legyen Isten. Vagy legalábbis valami köze kell, hogy legyen. Ha olyan dolgokat teszünk, amihez nincs köze Istennek, akkor az nem helyes. Nem lehet olyan az életünknek, mint ahogy Attila mondta ezt az elején ezt a példát, hogy például a WC-pucolás sem egy olyan, ami Isten azt mondja, hogy hát ő ezzel nem akar foglalkozni, ez olyan földi dolog, hanem ő benne van minden olyan dologban, ahol vagyunk. És így kutatjuk azokat a dolgokat, amiket teszünk, úgymond szent dolgokat, amiket tényleg úgy látunk, hogy igen, ez az Istennel való kapcsolatunkhoz tartozik, meg úgymond profán dolgokat is, amire az ember azt mondaná, hogy hát ehhez aztán nincsen köze semmi Istennek, de azt látjuk a Bibliában, hogy nincs ilyen, hanem ha az életünket Istennel éljük, akkor minden dolgunkat Istennel kell, hogy éljünk. És az összes olyan tevékenység, amit teszünk, abban, ha nincs benne Isten, akkor tulajdonképpen nem helyes. És hát szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy szoktatok-e, vagy van-e itt olyan, aki még sose pihent? Esetleg, nem tudom, hogy nincsen ilyen. Vagy esetleg van-e olyan, akinek nincs valami kis, hát most mondhatjuk hobbinak, vagy valami kis szórakozása, olvasás, kirándulás, vagy valami ilyesmi, Tehát ő mindig csak a munkával foglalkozik, meg a szolgálattal, és esetleg még alszik. Van ilyen, akinek ilyen sincs. Ha most akkor vagy az van, hogy rendkívül el vagyunk távolodva az Úrtól, mert hogy ugye ilyen világi dolgokkal foglalkozunk, hogy pihenés, vagy pedig talán azt mondhatjuk, hogy lehet pihenni. Lehet, hogy van erre lehetőségünk, és ha lehet, akkor viszont egész biztos, hogy Istennek is van ehhez valami szava, hogy hogyan tegyük, hogy tegyük-e, vagy mennyit tegyünk, így tegyük, úgy tegyük. Amikor időt és pénzt áldozunk pihenésre, akkor vagy az van, hogy azt mondjuk, hogy hát inkább nem áldozunk, mert most nem tehetjük meg, és munkamániásak leszünk, és azt mondjuk, hogy próbáljuk ezt lefaragni a messze menőkig, mert ez egy fölösleges dolog, vagy pedig olyan is előfordul, amikor teszünk ilyet, és van egy pici bűntudatunk, hogy hát, hogy végül is most pihentem egy kicsit most, de majd holnap keményebben fogok dolgozni. Szeretnék egy igét, ez nem az az ige, amiről ma szólni fog az ige hirdetés, de a Róma 14.23-ban azt olvassuk, hogy aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Tehát ha van olyan része az életünknek, amivel bizonytalanok vagyunk, és esetleg talán még úgy is érezzük, hogy lehet, hogy talán Istennek nem is tetszik, akkor az bűn az életünkben, hogyha így gondoljuk. Mert azt mondja Isten igéje, hogy minden, ami nem hitből származik, az bűn. Nagyon érdekes ez a rész itt a római levélben, mert még az is kiderül belőle, hogy tulajdonképpen, ha én valami olyasmit teszek, ami nem bűn igazából, de én azt gondolom, hogy az, és azt csinálom, akkor az bűnöm nekem. Tehát, hogy nem csak így objektíve lehet nézni ezeket a dolgokat. És talán a pihenésünk, ezek a dolgok, ezek közel vannak ehhez, hogy mi, hogyan tegyük, hogy mi az, amit megtehetünk. És Isten azt akarja, meggyőződésem, hogy amit teszünk, azt Istennek való hálával tegyük. A pihenést is, a szórakozást is, hogyha lehet így mondani, hogyha van ilyen az életünkben. Ő akarja ezt, hogy ebbe felszabadultak legyünk. Persze, hogyha olyasmit teszünk, amit ő nem akar, akkor nem akarja, hogy abba felszabadultak legyünk. És erről fog szólni a mai ige, hogy hogyan is gondolkozik Isten erről. Még egy dolog, mielőtt Isten igét felolvasom, hogy szoktunk ugye félretenni anyagiakat, az egy jó dolog, hogyha félreteszünk, és nem Istennek az akarata az, hogy minden nap mindent csontig föléjünk, és egy filérünk se legyen holnapra. Viszont szoktunk időnként kiadni is pénzt, például mondjuk szórakozásra. És ennek az egyensúly ez, hogy is van az életünkben. Azt gondolom, hogy Isten azt mondja, hogy merjünk időnként áldozni erre a dologra. Ezzel nem azt mondom, hogy nem szabad félretenni dolgokat, és nem szabad bizonyos dolgokat megtartani, de hogy merjünk áldozni dolgokat. Hogyha valaki nem mer áldozni, és nem csak a pihenésre, hanem sok másra, akkor tulajdonképpen lehet, hogy egyfajta félelemből teszi, hogy ugye majd mi lesz esetleg egy év múlva, két év múlva. Hát ki tudja, hogy mi lesz. Ki tudja, hogy mi lesz mondjuk öt év múlva, hogyan fog állni a gazdaság, stb. Éppen valamelyik nap olvastam, vagy hallottam, nem tudom, hogy amikor a hidegháborús időszak volt a világban, akkor Amerikában nagyon sokan felhalmoztak szobányi, meg háznyi élelmiszereket, mert féltek a Szovjetuniótól, hogy ugye ki tudja, mi lesz. És ez a félelem határozta meg az életüket, és fölöslegesen csinálták ezt. És még éppen azt hiszem, hogy amikor valaki eladott egy házat, akkor derült ki, hogy ott van egy jó adag megromlott élelmiszer felhalmozva. Hogy mit félünk mi? A sorsot féljük, úgy félünk az élettől, vagy pedig Isten féljük. Mert Isten azt kéri, hogy őt féljük, és őnek engedelmeskedjünk, és így éljük az életünket. Hát a mai igen, a Mózes 5. könyvében található. Kérlek benneteket, hogy keressük meg ezt a 14. résznek a 22. versétől fogom olvasni a 26-ig. Ez az Ószövetség 191-es oldalán található. Tehát Mózes 5. könyve, 14. rész, 22. vers, és kérlek benneteket, hogy ahogy szoktuk, állva hallgassuk Isten igéjét, az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletünket kifejezve. Tehát Mózes 5. könyve, 14-22, Ószövetség 191-es oldala. Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az első szülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, az Urat mindenkor. De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened az Úr, akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszényedbe, és úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz. Marhát, vagy juhot, bort, vagy tesztes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úrnak színe előtt, és örvendezz házad népével együtt. Idáig. Istenünk, köszönjük a Te igédet, hálát adunk azért, hogy olvashatjuk, és kérünk most Téged, hogy nyisd meg előttünk a Te üzenetedet a mai napon. Szeretnénk megvallani, hogy hisszük, hogy a Te igéd igazság, a Te teljes igéd igazság, és a Te igédre akarjuk alapozni az életünket, minden területét. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, hogy olvastátok-e már ezt a részt a Bibliába. Aki már ugye végigolvasta a Bibliát legalább egyszer, az elvileg olvasta, de nem egy olyan nagyon ismert ige. Csak szeretném mondani, hogy ez nem az a tized, amit ugye minden évben be kellett szolgáltatni az egész éves termésből. Az istentisztelet, a papok, a léviták és a szent helyeknek a működtetésére, hanem ez egy úgynevezett második tized, amiről itt olvasunk. És utána pedig, ha tovább olvastam volna, ott még egy harmadik, három évenként egy harmadik tizedről is szó van. Amikor erről gondolkozunk, akkor azért tudnunk kell, hogy az akkori társadalom az teljesen más módon épült föl. Ugye nem volt olyan szintű közszolgáltatás, mint ma, bár ugye ma azért éppen úgy érezzük, hogy nem elég jó a közszolgáltatás itt Magyarországon, vagy a világban. De akkor semmi nem volt tulajdonképpen, vagy legalábbis nagyon minimális, és mivel Izraelnél a társadalom az teljesen az Istenhez való kötődésen alapult, ott nem volt úgymond világi meg egyházi része, ezért amikor ezekről a tizedekről ott gondolkozunk, akkor tudnunk kell, hogy ez egy teljesen más felépítésben működött, és ma nem kell nekünk ilyen értelemben számszerűen tizedekbe gondolkozni, és egy tizedet, meg másik tizedet, meg így csinálni, de a lényegét viszont át kell vennünk, és ilyen értelemben van egy jó rend abban, hogy valaki rendszeresen adakozik az Úrnak a gyülekezetén keresztül, Isten munkájára kifejezve ezzel az ő Istenhez való tartozását, és jó irányi szám erre a tized, de ez az új szövetségben nem egy parancsolat. De ma nem erről lesz szó, hanem erről a második tizedről, ami egy hát eléggé furcsa dolog. Itt ugye arról olvasunk, hogy ezt a tizedet tulajdonképpen arra kellett felhasználni, hogy elment a család az Úr színe elé, és ott megette, és örvendezett az Isten színe előtt. Azt is sejthetjük, hogy ezt lehetséges, hogy nem is bírta megenni, tehát valószínű, hogy a többi az ott maradt a lévitáknál, tehát úgymond adakozott is belőle, de ez egy olyan tized, amire így talán elsőre azt mondanánk, hogy hát azért ez egy ilyen pocsékolás. Nem? Hát most most erre tegyek még félre, hát akkor legalább mondaná az Úr, hogy akkor aki szeretne, az csinálja így, de hát aki nem szeretne, aki valami okosabb dologra szeretné költeni a pénzét, az akkor annak ne kelljen ezt megtenni. Hogy miért kéri ezt Isten? Mi áll emögött az egész tized mögött, emögött a második tized mögött? Nézzük meg ezt Isten igébe. Tulajdonképpen, hogyha elolvassuk, akkor három olyan okot említ itt Isten igéje, amiért ez egy jó dolog, és amiért ezt kéri tőlünk az Isten. És hogyha nem is pontosan így gyakoroljuk, akkor a lényegét, ha megértjük, akkor ott kell, hogy legyen ez a mi életünkben. És ez segíthet abban, hogy valahol ebben a dologban megnyugodjon a mi szívünk, a mi lelkünk. Azt mondja itt a 23. versben Isten igéje, hogy az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Azt olvassuk tehát, hogy az egyik ok, hogy oda elmenjünk, hogy ott lakjék az ő neve. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten közösségbe akar lenni az ő népével. Isten várja az ő népét, szeret együtt lenni az ő népével, és ráadásul ezt még valami módon meg is akarja mutatni. Ugye tudjuk, hogy Izraelnek a lényege, az Izrael üzenete a világ számára az, hogy megmutassa, hogy van egy élő Isten. Hogy egy üzenetet eljusson a világhoz, hogy van egy élő Isten. És akik ezt teszik, azok így a világ látva, hogy ezek az emberek mernek örülni, és mernek hálával az Úr előtt örvendezni, ez egyfajta különleges üzenet lehet. De ugye azt mondjuk, hogy ott lakik az ő neve, hát hol van az Úr? Hol van az Úrnak a lakhelye? Hát tudjuk, hogy hát nem itt a Földön, nem egyfajta olyan módon, hogy mi segítünk ő neki valami lakhelyet találni, hiszen azt mondja Isten igéje, hogy az ő lábának zsámolja tulajdonképpen a Föld. Tehát nem ilyen értelemben, én azt mondanám, ugye akkor, még itt a Mózes, amikor megírta ezeket, akkor még nem így volt, hogy Jeruzsálem, mert az már csak később lett, de már, mint profétikusan tudtuk, hogy az lesz, Jeruzsálem lesz az a hely, ahol majd a népnek össze kell jönni, és ott lesz az a hely, ahol az ő népe összejön. Ma nem gondolom, hogy az újszövetségi népnek ez lenne a feladata, hogy minden évben elmenjünk Jeruzsálembe, bár jól elmenni Jeruzsálembe, hanem Isten lakhelye ott van, ahol azok az emberek, akik szeretik őt, akik keresik őt, jelen vannak. Hogyha most mi azért jöttünk, mert keressük az Urat, akkor itt van az ő lakhelye. És Isten vágyik erre a közösségre, és az, hogyha az ő népe jól érzi magát az ő jelenlétében, az azért is fontos, hogy ezt a közösséget úgymond kifejezzük Isten felé, kifejezzük egymás felé, kifejezzük a világ felé, hogy mi szeretünk az Istennek a jelenlétében lenni. Szabad örvendezni Istennek a jelenlétében. Jó dolog Istennek a jelenlétében lenni. A középkori egyháznak volt egy tévútja, amikor Istennek a jelenlétében csak szomorkodni, csak szigorúan mereven ülni lehetett, és ez azt az üzenetet adta, hogy mintha valami olyan Isten lenne, aki állandóan csak fenyíteni akarja az ő népét. És Isten nem ilyen. Isten vágyik arra, hogy szeretetben, közösségben együtt legyünk. Ezt mondja tehát Isten igéje, hogy ezért kéri Isten az ő népétől, hogy ott lakjék az ő neve, hogy közösségben legyünk vele. Van-e neked időd és pénzed erre, hogy az Úrral közösségben legyél ilyen formában? Pont ma, ugye amikor szeretett vendégséget is fogunk tartani, hogyan gondolsz a szeretett vendégségre, hogy ami be kell vallanom, néha nekem is beúrik, hogy már megint szeretett vendégség lesz, és még nem tettük meg a kajákat, még főzni kell, stb. Hogy ez van esetleg, vagy pedig az van menet, hogy fú, megint egy szuper jó lehetőség arra, hogy az Úr előtt együtt örvendezzünk, és együtt örüljünk. És bizony, nem is véletlen, hogy Isten bátorítja a népét, mert az ember bele tud fáradni a világnak a terheibe, bele tud keseredni dolgokba, és időnként figyelmeztetni kell, hogy ez egy fontos dolog az életedben. Fontos dolog, hogy erre költsél, és erre a pihenésedre is legyen időd. Itt szeretnék most egy pici kis zárójeles, de egy vastag zárójeles melléküzenetet is mondani, annak kapcsán, hogy tehát Isten szeret közösségbe lenni az ő népével, és közösséget is vállal az ő népével, és ugye a tegnapi napon történt Budapesten egy bizonyos felvonulás, úgy hívják, hogy Budapest Pride, ahol hát egyfajta olyan feszültség keletkezik ennek kapcsán a kereszténységen belül, hogy most akkor részt vegyünk ebbe, tehát úgymond vállaljuk, kifejezzük a közösségünket a homoszexuálisokkal, illetve még sorolhatnám a különböző nemi identitásokkal, vagy pedig ne. És voltak is olyan keresztények, akik kimentek, és valami módon Isten jelenlétét akarták oda vinni. Voltak olyan hozzászólások is az interneten, hogy Jézus is ott lett volna. Nem tudom, mit gondoltok erről. Én egy picit úgy megnéztem Isten igéjét, hogy Jézus hol is volt. És valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus nagyon sokféle helyen járt, amikor itt volt a Földön. És az első olyan helyzet, ahol közösséget vállalt az emberekkel, azt tudjátok, hogy hol volt? A Jordán folyóban, igen, az is volt, az már egy kicsit később volt, egy picivel. És mit is fejezett ki ott Jézus? Ugye ott azért kellett bemerítkezni, hogy akik bűnösnek gondolják magukat, és akik meg akarják változtatni az életüket, azok jöjjenek ki a pusztába, merítkezzenek be. És Jézus is odament, és itt volt, amikor először kifejezte a bűnös emberiséggel való közösségét. De azok az emberek mit csináltak ott a pusztában? Pont azért mentek oda, hogy bűnbánatot tartsanak. És Jézus odament, és ezekkel az emberekkel közösséget vállalt. Üzenet nem kellett szóban ott különösebb, mert az üzenet maga Krisztus volt, az élő Istennek a fia, aki kifejezte, hogy ő a bűnös emberiséggel, azokkal, akik tudják magukról, hogy Isten nélkül élnek, istentelenül élnek, és szeretnének változtatni, közösséget vállal. És aztán szólt a hang a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, őben ne gyönyörködjetek. Aztán volt a kánai mennyegző, ami egy jel volt Jézusnak az istenségéről, és nem nagyon hallottam még olyan prédikációt egyébként, aki úgy interpretálta volna ezt a történetet, hogy Jézus a úgymond részek tömeggel akarta kifejezni az együttérzését, és ő tulajdonképpen ezt akarta mondani, hogy hát így kell élni. Ennek semmi köze nem volt ehhez, ahhoz sem, hogy nem. Ez egy teljesen különleges dolog volt, az első olyan csoda volt, amit Jézus tett, ami jelezte az ő isteni származását. És ezek után az összes hely, ahol Jézus volt, ha megnézzük a Bibliában, ahol ő közösséget vállalt, ott mindig két dolog történt. Két nagyon fontos dolog történt. Az egyik, amit ki is hangsúlyoztak ezen a felvonuláson, hogy Jézus szereti az embert, és úgymond nem utasít el senkit. De ha megnézitek, mindig volt egy másik üzenet is. Mindig volt egy üzenet. Tehát ő nem csak úgy odament, és úgymond együtt volt azokkal az emberekkel, hanem mindig volt egy üzenet, és az üzenetnek a talán röviden összefoglalva azt mondanám, az volt a lényege, hogy többé ne vétkezzél. Hogy megbocsájtok neked, de többé ne vétkezzél. Én azt gondolom, hogy ha Jézus elment volna, akkor lett volna üzenet. Olyan üzenet lett volna, ami valószínű kiverte volna a biztosítékot sokakba ott, mint ahogy egyébként Jézusnak az üzenete sokakba kiverte a biztosítékot annak idején is. De hogy ő csupán úgy odament volna, csak úgy kifejezni, hogy szeressük egymást gyerekek, ebben egész biztos vagyok, hogy nem tette volna meg. És így azt gondolom, hogy nekünk is, hogyha részt veszünk egy ilyenen, akkor üzenet nélkül nem szabad ezen részt venni. De olyan üzenet nélkül, amiben mind a kettő benne van. Csak akkor szabad részt venni, hogyha ez ott van. Ha nem, akkor jobb, ha távol maradunk. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy most már idén, tulajdonképpen a harmadszor van nálunk is egy picit ez megemlítve, ez a téma. Legutóbb nagyon volt megemlítve, és fontos volt. De lehet, hogy még sokszor lesz, mert ez egy nagyon erőteljes támadás, azt gondolom, a kereszténység és a teremtett világ ellen, ami zajlik. És ez nem bizonyos embereknek a elutasításáról szól, vagy nem elutasításáról, hanem arról, hogy mit kér Isten az ő népétől, hogy hogyan is viszonyuljunk ehhez, mit mondjunk. Tehát azt gondolom, hogyha Jézusnak az életét megnézzük, akkor ő mindig közösséget vállalt a bűnössel, de mindig ott volt az üzenet, és az üzenetnek a lényege az volt, hogy ne vétkezzél többé. Megbocsájtok neked. Hát, most visszatérve a mi témánkhoz, zárójel bezárva, Isten vágyik az ő népével való közösségre, de úgy vágyik az ő népével való közösségre, hogy az igaz legyen, az ő törvényével megegyező legyen. Tudjuk azt, hogy amikor az ő népe hosszú időnkön keresztül olyan szívvel ment oda, ami nem tetszett az Istennek, akkor az nem, hogy örült neki az Úr, hanem bosszantotta őt, és utálta azt. Ő vágyik arra, hogy mi úgy legyünk az ő jelenlétében, hogy az ő törvénye szerint, az ő igazsága szerint. És amikor ezt mondja itt az ő népének, hogy menjetek az ő színe elé, és ott lakjatok jól, és örvendezzetek, akkor erre a tiszta közösségre vágyik. Egy másik dolog, amit említ itt Istennek az igéje, ugyancsak a 23. versben, hogy mint okot, hogy így tanuld meg félni Istenedet, az Urat mindenkor. Így tanuld meg félni az Istenet, az Urat mindenkor. Ebben a mindenkorban benne van, hogy ugye az Isten félelmünk az valóban az egész életünket át kell, hogy járja. A pihenésünket, az alvásunkat, a munkánkat, szolgálatunkat, gyereknevelésünket, házasságunkat, az egész életünket át kell, hogy járja. És azt mondja itt Isten, hogyha az ő jelenlétébe töltjük ezt a örvendező időszakot, amikor nem a keserűségről, nem a szomorúságról, nem a nehézségről van szó, hanem egyszerűen az ő színe előtt való örvendezésről, akkor ezzel megtanuljuk őt félni. Miért tanuljuk meg félni őt? Hát azt gondolom, hogy áldozatot kellett azért hozni, hogy ez meglegyen. Ugye akkor el kellett oda zarándokolni. Tulajdonképpen oda kellett ezért valamit adni, és ezzel ki lehetett fejezni azt, hogy igen, mi hisszük azt, hogy az Istenünk akkor is megtart bennünket, hogyha a pihenésre, hogyha arra is adunk időt, hogy egyszerűen csak az ő jelenlétében örvendezünk. És nem folyamatosan dolgozunk. Nagyon szorosan kapcsolódik ez a szombathoz, a megpihenéshez, amikor azt mondja Isten, hogy neked van erre időd, van erre lehetőséged. Mert Isten el fog téged tartani. Azt mondja, hogy így tanulod meg félni a te Istenedet. Kipróbálod, hogy ez működik-e. Kipróbálod és tapasztalod, kifejezed a bizalmadot, és tapasztalod az áldást, hogy ezen keresztül Isten ad neked valami jót. A Pintér Bélának van egy olyan dala, most nem tudnám elénekelni, meg nem is hiszem, hogy örülnétek neki, amikor a traktoros, ha valaki emlékszik, egy régebbi dal még, amikor a traktoros már mit tudom, 85 éves, és már a harmadik házára gyűjt, és még mindig keményen dolgozik, de nincs senkie, hogy minek? Minek csinálja ezt? És igen, az emberben ez ott van, hogy folyamatosan dolgozni, és gyűjteni, és semmit ki nem adni, úgymond fösvénynek lenni, és még magamtól is, és családomtól is megvonok dolgokat azért, hogy minden szépen össze legyen rakva, és gyűjtögetve legyen. És Isten azt mondja, hogy ne a sorsot féljük, és ne a jövőt féljük, hanem őt féljük. És ezzel, hogyha adunk erre is helyet, és ebbe őt is meghívjuk, vagy igazából ő hív meg bennünket, akkor
ezzel megtanuljuk őt félni.
Ezzel kifejezzük az ő hozzá való tartozásunkat. Nagyon érdekes, hogy azt olvassuk, hogyha valaki túl messze van, akkor hát azt mondja, az is, nem azt mondja az Isten, hogy jó, hát ha túl messze vagy, akkor maradj otthon, és ott csináld mindezt. Hanem azt mondja, hát ilyen nagyon furcsa dolog, hogy hát add el ugye azt, amit odaadnál, rakd be a bukszádba, sétáljál el arra a helyre, ahol az Úrnak a jelenléte van, és ott pedig aztán vegyél belőle megint, és ott örvendezve edd meg az Úrőt. Hát aztán, ez aztán végképp ezt a tortúrát ugye így végjárni, hogy erre mi szükség van, gondolhatná az ember, hogy nem lehetne valahogy egyszerűbben. És ebből látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy Isten arra akarna rávenni bennünket, hogy pusztán pénzt költsünk, és valamiféle javaktól megszabaduljunk, és ezzel kifejezzük, hogy mi még így is túléljük ezt a világot, hanem ő azt akarja, hogy az ő jelenlétében legyünk. Tehát nem azt akarja, hogy olyan hobbink, olyan szabadidőnk és olyan dolgaink legyenek, amik pusztán azért jók, mert jó drágák, vagy pénzt költöttünk, és akkor ezzel kipipáltuk ezt a dolgot, hogy Isten is mondta nekünk, hanem azt akarja, hogy az ő jelenlétében tegyük mindezt. És azt is kéri ma tőlünk, hogy vizsgáljuk meg így is az életünket, hogy amiket teszünk az egész életünkben, a pihenésünket, a szabadidőnket, hogy ezeket Isten jelenlétében tesszük. Vagy pedig azt gondoljuk, hogy hát ez nem tartozik Istenre, van a munkánk, van a gyülekezet, és van a mi szabadidőnk. De Isten nem így gondolkozik. Isten azt mondja, hogy ő erre is igényt tart. Ő szeretne látni bennünket, és szeretne gyönyörködni bennünk, amikor ezt tesszük. Amikor ezt a családunkban, az életünkben tesszük. És itt rögtön rá is tértünk a harmadik dologra, amiért kéri ezt tőlünk az Isten. Azt mondja itt a 26. vers végén, hogy az Úrnak színe előtt legyünk, ott együnk, és örvendezz házad népével együtt. Isten azt szeretné, hogy legyenek idők az életünkben, még akkor is, amikor nagyon nehéz. Még akkor is, amikor nagyon kemény az életünk. Amikor összejövünk a házunk népével, és megnyugszunk, és örvendezünk. Nem tudom, hogy fölmerül-e bennünk a gondolat, hogy azért, hát azért van olyan szituáció, amikor nem nagyon lehet örvendezni. Van olyan az életünkben. És bizony el kell mondanunk, hogy igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor talán abszolút lehetetlen az örvendezés. De azért a nagy általánosságban az embereknek a többségének mindig vannak olyan idők, amikor Isten ad erre lehetőséget, amikor ad arra lehetőséget, hogy hálát adjon. Amikor emlékeztek az előadásra Corrie ten Boom-mal kapcsolatban, akkor az ő testvére, neki is volt lehetősége arra, hogy örvendezzen. Még ott abban a nagyon nyomult helyen is volt lehetőség. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy kell egy bizonyos gazdagság, kell egy bizonyos pénz ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy pihenessünk, kell egy bizonyos helyzet az életünkbe. De Isten igéje nem ezt mondja. Gondoljatok csak Pára és Szilászra, amikor a börtönben örvendeztek az Isten színe előtt. Vagy gondoljatok arra, amikor Pál ment a hajón Málta felé, és az Úr kijelentette neki, hogy meg fognak menekülni, és Pálnak az volt az üzenete a hajón levőkhöz, hogy figyeljetek, gyertek, együk meg az összes kaját, mert holnap meg fog menekülni. És hittek Pálnak, és megtették. Vagy a Márk evangélium 6.31-ben van, amikor Jézus mondja a tanítványainak, hogy gyertek, pihenjetek meg egy kicsit. Hogy amikor a legnagyobb szolgálatban vagy, amikor a legnagyobb nyomorúságban vagy, amikor a legnagyobb nehézségben vagy, akkor is Isten arra hív téged, hogy legyél ott előtte, pihenj meg egy kicsit, és adjál hálát. És erre emlékeztet bennünket. Ezt valamikor könnyű megtenni, valamikor talán nehezebb. Valamikor olyan az élethelyzetünk, hogy annyira benne vagyunk a munkába, hogy azért nehéz, mert nem akarunk ebből ki. Lépni. Valamikor azért nehéz, mert annyira nehéz az életünk, és olyan sok módon meg tudjuk magyarázni magunknak, hogy most miért nincs erre itt az idő. Most miért nem lehet. Most miért lehet valami mást tennünk. Isten azt mondja, hogy ő szereti nézni, amikor az ő színe előtt örvendezik az ő népe. És erre még egy lehetőséget is ad. Erre még úgymond kér is bennünket, ezt még parancsolja is nekünk, hogy így éljük az életünket. Isten ad, és kéri, hogy abból adj vissza, amit ő adott, hogy aztán az ő színe előtt együtt lehessél vele. A saját életemből egy érdekes példát mondok ezzel kapcsolatban, amit édesapámmal éltem át, hogy volt az életünkben egy olyan időszak, amikor nagyon rosszul álltunk anyagilag, és hát még arra sem nagyon volt pénzünk, hogy egyáltalán elutazzunk. Tehát nem tudtunk benzint se venni, épp hogy annyi volt minden, hogy hát valahogy ellegyünk a teljesen hétköznapi dolgokban. És édesapám pedig mondta, hogy ő szeretne, hogyha elmennénk hozzá egy hétvégére, de ő messze lakott, és mivel látta a mi helyzetünket, azt mondta, hogy ő kifizeti nekünk azt, hogy menjünk el, csak hogy legyünk ott nála. És akkor így nem is gondoltam rá, de azt látom, hogy úgy látszik, hogy ilyen egy apa, ilyen egy szülő, hogy még képes arra is áldozni, hogy eljöjjenek a gyerekei, és hogy együtt örüljenek. Ez csak egy apró kis emberi példa, de hogy tudjátok, ilyen az Isten is, hogy őtől kapunk mindent, nem igaz? Tehát nekünk nincsen semmink, minden az övé. És ő még azt is, amit ő ad nekünk, abból azt mondja, abból nyugodtan tegyünk félre arra, hogy az ő színe előtt legyen lehetőségünk az örvendezésre, a pihenésre, a családunkkal együtt. Az Úr előtt levő jó lakásra. Három ok van tehát, hogy közösségben akar lenni velünk, hogy a bizalmunkat kifejezhetjük felé ezzel, így megtanuljuk őt félni, és hogy egyszerűen tudja, hogy jó nekünk, hogyha időnként megpihenünk, szükségünk van rá. Hogyan tegyük ezt? Nem gondolom, hogy itt valamiféle féktelen bulizásra hív az Isten bennünket, bár ugye azt mondja, hogy vásárolj a pénzeden bármit, amit kívánsz, marhát, juhot, bort, szeszes italt, csak minden, amit megkívánsz, és egyél ott Istenednek a színe előtt. Az Isten arra hív bennünket, hogy egy hitből fakadó örömmel legyünk előtte. És most újra utalok a római levélre, akkor azt mondja Pál, hogy ha ami nem hitből van, az bűn. Hogyha te a te pihenésedet, a te szabadidődet nem hitből teszed, akkor az bűn, akkor az nem az Istennel való kapcsolatról szól. Viszont ha megnyugszol ebbe, és egy jó egyensúlyt tartasz, akkor nyugodtan felszabadulva teheted ezt, mert Isten hív téged erre. Fontos, hogy ebbe az üzenetben az is benne van, hogy helytelen az, hogyha semmit nem költesz erre, ugye, mert azt mondja, hogy tizedet költsed. De azért az is benne van, hogy helytelen az, hogyha mondjuk az egész életedet erre költöd. Mert ugye az is benne van a mai kultúrában, hogy tulajdonképpen semmi másért nem élünk, csak azért, hogy jól érezzük magunkat. Na hát ez azért kilencszeresen nem, a másik meg csak egyszeresen igen, tehát hogy nehogy félreértsük, hogy nem arról van szó, hogy itt állandóan ezt kell csinálnunk, de hogy van helye az életünkben, egy egészséges helye ennek. A lényeget vegyük át, például amikor összejövünk szeretett vendégségre az Isten előtt, akkor legyünk együtt valóban örvendezve. És ne legyünk olyanok, hogy azt mondjuk, hogy nekem, én most nem tudtam hozni annyit, akkor én most nem vagyok itt, mert nem tetszik ez az Úrnak, higgyétek el. Az Úrnak azt tetszik, hogyha akik itt vannak, mindenki itt marad. Most nem, hogy félrejtsetek, ha valaki ma el fog menni, akkor nem fogjuk őt megítélni, és nem fogjuk azt mondani, hogy na hát micsoda egy ember, mert nyilván lehetnek dolgok az életünkben, de ha az a motivációt, hogy jaj, te nem tudsz ebbe részt venni, vagy neked most nincs erre időd, akkor tudd meg, hogy Isten azt mondja, hogy ő akarja, hogy részt vegyél egy ilyen szeretett vendégségbe. És hogyha legközelebb eszembe jut az, hogy jó, már megint főzni kell, meg stb., akkor Isten igéje kimossa ezt az életemből, hogy de hát ez jó dolog, hát ez az Istennek az egyfajta tisztelete, amikor így együtt vagyunk. Aztán egy vasárnapi ebéd, amikor azt mondod, hogy most félreteszed a fűnyírást, meg az egyéb dolgokat, és azt mondod, hogy most van időd erre, hogy együtt legyél, erre is az Isten bátorít, vagy egy gyülekezeti tábor, amiben elmész, és azt mondod, hogy most odaszállod ezt az időt, ez tetszik az Istennek, még akkor is, hogyha te nem csak mint szolgáló vagy ott, hanem mint élvezed ezt. Tetszik az Istennek egy kirándulás, tetszik egy családi pihenés, tetszik az Istennek az egymásnak a meghívása, amire annyira nincs időnk. Nem tudom, hogy ki az, aki mondjuk az utóbbi egy hónapban mondjuk két embert is meghívott a családjába, csak ilyen kötetlen beszélgetésre, együttlétre. Igen. Na, azért van azért, de nem túl sok. Ugye? Köszönöm szépen. Pedig tudjátok, az élet az ebben van, így tudjuk átadni a szeretetet egymásnak, így tudunk beszélgetni egymással, és ez annyira fontos. És Isten azt mondja, hogy ebből tegyél félre. Tegyél félre a te anyagiaidból is, de tegyél félre a te idődből is, ami manapság sokaknak talán kevesebb van, mint pénzük. Isten hív bennünket erre. Hogyha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy hatalmas szükség van ma arra, hogy a hitét láthatóan örömben megélő, lélek által vezetett kereszténység megmutatkozzon ebben a világban. Mert ha ez nem látszik, akkor ez a világ látjuk, hogy hova halad. Látjuk, hogy a nem identitásunkat elveszítjük. Látjuk, hogy nem tudunk eligazodni abba, hogy most befogadjuk, vagy ne fogadjuk be a bevándorlókat. Látjuk, hogy sok minden dologban esélytelen, hogy a házasság területén, a gyereknevelés területén, és hogyha nem látszik meg az Istennek a népe ebben a világban, és úgy nem látszik meg, hogy ez egy olyan nép, amelyik szereti az Istent, és amelyik jól érzi magát az Isten jelenlétében, és amelyikben, hogyha eljönnek az emberek, akkor egy közösségben azt élik át, hogy fú, de jó itt lenni. Hogyha ez nem látszik meg, akkor tulajdonképpen a só ment el ebből a világból. És Isten azt akarja, hogy ez a só, ez olyan legyen, amelyik időnként örvendezik, és pihenésre is ad helyet magának. És amikor ez ott van, akkor ez azt jelenti, hogy az egész életünkre is kihat. Hiszen Isten népe nem egy becsavarodott, egy ilyen fanyar, valaki kell, hogy legyen, aki túlél ebben a világban. Nem egy olyan nép kell, hogy legyen, aki az imaházból ostorozza a világot, hogy na hát micsoda ez a világ, hanem egy olyan nép kell, hogy legyen, amelyiket ha lát ez a világ, és azt mondja, hogy igen, itt vannak ezek a keresztények, nem értenek egyet velünk, mert nem értünk egyet velük, de látom, hogy jól érzik magukat, és boldogok ezek a keresztények, és még talán azt is megértik, hogy szeretjük ezt a világot, de vannak dolgok, amivel nem tudunk egyet érteni. Ezt semmi más módon nem tudjuk megtenni, csak hogyha Isten igéhez mélyen ragaszkodunk. Ha Isten igéhez a 10 parancsolat alapján, és aztán az abból kifakadóan, amit Krisztus elhozott nekünk ebben a szabadságban, élünk benne. Ennek része ez is, amiről ma volt szó, de része a szolgálatunk, része az imádságunk, része az emberek felé való karitatív szolgálatunk, és mind-mind az egész, amire Isten hív bennünket. Hogyha van szomorúság, és talán némi ijegység az életedben, hogy hova fog menni ez a világ, és egyáltalán mi lesz körülöttünk, akkor egyetlen egy mód van, amiben te tudsz ebben lépni. Hogy te az Istennel való kapcsolatodban megnyugodva, boldogan élsz. És ez meglátszik rajtad. Ez az egy dolog. Ez olyan, mint Noé életében a bárkaépítés, amit az emberek láttak, és dönthettek, hogy hisznek az Istennek, hogy az ő útját járják, vagy nem. De ha nem látszik, hogyha mi nem tudunk lelkünkben megnyugodva, boldogan élni Krisztusban, akkor nincs üzenete ennek a világnak. Szeretnélek most kérni benneteket, hogy legyünk most egy picit csöndben, és valljuk meg Istennek, hogy hozzátartozunk, valljuk meg Istennek, hogy őt akarjuk követni mindenben, hogy ki akarunk tartani mellette, és nem akarjuk a világot követni, nem akarunk hamis dolgokba részt venni, és szeretnénk mind többet lenni az ő jelenlétében. Feltöltekezve, örömben, azért, hogy tényleg tudjuk képviselni ezt az országot. És ide tartozik a mi szórakozásunk, pihenésünk, hobbink is. Csöndesedjünk most az Úr előtt, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te megszólítottál bennünket, és a te megszólításod az pont a mi legnagyobb problémánkra utalt, a bűnre, hogy megszabadítottál a bűneinkből. Köszönjük neked, hogy szóltál, hogy jöjjünk te hozzád, térjünk meg, és változtassuk meg az életünket. Köszönjük neked ezt. És hálával gondolunk arra a napra, arra az órára, amikor befogadtunk téged, amikor kopogtál a mi szívünk ajtaján, és megnyitottuk azt. Köszönjük neked ezt. Köszönjük, hogy a te néped lehetünk. Köszönjük, hogy a te uralmad alatt élhetünk, hogy a te törvényeidet követhetjük. Hálát adunk neked ezért, Uram. És hálát adunk azért, hogy te gondoskodsz mindenről, amire szükségünk van. És gondoskodsz a mi pihenésünkről is, Uram. Köszönjük neked ezt. Szeretnénk felszabadultan, örvendezve erre is időt és pénzt adni. Szeretnénk, Uram, ezt is úgy megélni, hogy te ott vagy. Uram, bocsáss meg, amikor olyan módon tettük ezt, szórakozásunkat, ami nem kedves előtted. Szeretnénk ezt is a te színed előtt tenni. Hálát adunk neked ezért, Uram. És hálát adunk, Uram, hogy látván ezt a világot, hogy a te néped lehetünk, és hogy hozzád tartozhatunk, és tudhatjuk, hogy ha téged követünk, akkor te megtartasz bennünket. És nem kell félnünk. Köszönjük neked ezt, Uram. És köszönjük, hogy olyan csodálatos feladatot adtál nekünk, hogy fény és világosság lehetünk, hogy só lehetünk. Szeretnénk, Uram, olyan só lenni, amelyik benned való örömmel rendelkezik. Add nekünk ezt az örömet, Uram. Nap, mint nap. Bocsáss meg, amikor kesergünk, bocsáss meg, amikor elkeseredünk, szeretnénk megvalani, hogy tudjuk, hogy nincs okunk erre, hiszen te vagy nekünk. Így jövünk most eléd, és kérünk téged, hogy add, hogy ez a gyülekezet tudjon egy örvendező, téged szerető, téged követő közösség maradni ebben a városban. És add, Uram, hogy tudjunk világítani. És majd amikor megyünk a Jóskarola napokra, akkor tudjunk üzenetet is mondani. Ne csak ott legyünk, Uram, hanem világítsunk fényen a mi életünk te miattad, Uram. Köszönjük azt, hogy bennünk élsz, hogy téged követhetünk, hogy veled járhatunk. Legyen tiéd a dicsőség mindezekért. Amen. Amen.